esett el Dunkerknél, hogy ma is él, és az ő keze van a dologban? Néli felügyelő nagy meglepetésére azonban Miss Marple hevesen rázta a fejét. Ó, dehogy! Nem, nem, én egyáltalán nem ezt állítottam. Hát nem érti, kedves felügyelő úr, hogy ez az egész Rigó história csak szemfényvesztés. Valaki hallott azokról a Rigókról, az íróasztalra meg a pástétomba rakott Rigókról, és kapva kapott a gondolaton, mert azok valódi Rigók voltak. Azokat olyas valaki rakta oda, aki tudott arról a régi históriáról, és bosszút akart állni érte. De a bosszúja mindössze abból állott, hogy meg akarta ijeszteni Mr. Fortescue-t, egy kis kellemetlenséget, kényelmetlenséget akart okozni. Én nem hiszem, kedves felügyelő úr, hogy gyerekeket valóban lehetne úgy nevelni, hogy várjanak és rágódjanak, és bosszút forraljanak. A gyerekekben sokkal több a józanész. De akinek az édesapját ruttuk kijátszották, és esetleg halálosan betegen a sorsára hagyták, nos, az ilyen szeméről talán feltehető, hogy hajlamos gonosz tréfát űzni azzal, aki bűnös volt az édesapja vesztében. Én úgy gondolom, ez történt. És a gyilkos kapva kapott ezen. A gyilkos, mondta Néli felügyelő. Most már aztán árulja el végre Miss Marple, hogy kegyet szerint ki a gyilkos. Ó, egyáltalán nem lesz meglepő, felügyelő úr, mondta Miss Marple. Nem is lehet, hiszen amint megmondom, ki az, illetve kit tartok annak, mert ugye nem szabad könnyelmű kijelentéseket tennünk, akkor mindjárt látja majd, hogy csak is ilyen ember követhette el ezeket a gyilkosságokat. Épp elmélyű, ragyogóan okos és tökéletesen gátlástalan. És természetesen pénzért követte el, méghozzá valószínűleg igen-igen sok pénzért. Percival Fortescue? Néli felügyelő valósággal könyörgőre fogta hangját, de amint kimondta a nevet, már tudta, hogy téved. A Miss Marple leírta személy csöppet sem hasonlított Percival Fortescue-hoz. Ó, dehogy, mondta Miss Marple, nem Percival, Lance. Lehetetlen, mondta Néli felügyelő. Hátradőlt és lenyűgözve bámulta Miss Marple. Mint az idős hölgy megjósolta, egyáltalán nem lepődött meg. Tagadta ugyan az állítást, de nem a valószínűségét, hanem a lehetőségét. Lance Fortescue-ra ráillett a leírás. Miss Marple pontos képet rajzolt. Csak éppen Néli felügyelő el sem tudta képzelni, hogyan lehet minden kérdésére a válasz Lance. Miss Marple előrehajolt ültében, és szeliden rábeszélően körülbelül, ahogy az ember a számtani alapműveleteket igyekszik elmagyarázni egy kisgyereknek, kifejtette elméletét. Hiszen mindig is ilyen volt. Rossz. Rossz a csontja velejéig és vonzó. Ragyogó esze van, és nem riad vissza a kockázatoktól. Mindig is vállalta a kockázatot, és mert annyira vonzó és rokonszenves, mindenki mindig a legjobbat tételezte fel róla, nem pedig a legrosszabbat. Nyáron hazajött meglátogatni az apját. Egy pillanatig sem hiszem, hogy az apja írt neki, vagy hogy hazahívta volna, persze, ha csak nincs erre vonatkozó bizonyíték. És Miss Marple kérdő tekintetet vetett a felügyelőre. Néli a fejét rázta. Nincs, mondta. Semmi sem bizonyítja, hogy az apja hazahívta volna. Van nálam egy levél, amelyet Lance írt apjának, állítólag azután, hogy itt járt. De ezt a levelet Lance könnyűszerrel becsempészhette apja iratai közé a dolgozószobában, aznap, amikor megérkezett. Ügyes fogás, bólintott Miss Marple. Nos tehát, Lance valószínűleg hazarepült Angliába, és megpróbált kibékülni édesapjával, Mr. Fortescue azonban nem állt kötélnek. Lance ugyanis nemrégiben nősült, és a jövedelme, noha kétségtelenül igyekezett mindenféle kétes úton módon pódolni, már nem volt elegendő. Nagyon szereti Pettet, aki drága, aranyos teremtés, és tisztes, gondtalan házas életre vágyott. Márpedig ez Lance-nek pénz kellett, sok pénz. Amikor nyáron Tiszafa kunyhóban járt, valószínűleg hallott erről a Rigó históriáról. Talán épp az apja említette. Vagy Adéle. Lance nyomban arra következtetett, hogy Mackenzie leánya beférkőzött a házba. A következő gondolata pedig az volt, hogy megtalálta az ideális bűnbakot a gyilkosságokhoz. Azt ugyanis nyomban felismerte, hogy apját nem tudja jobb belátásra bírni, így hát hideg vérrel kitervelte a gyilkosságot. Talán arra is rájött, hogy apja egészsége nos megrendült, és attól tartott, hogy Mr. Fortescue természetes úton távozik az élők sorából, nem marad utána egy garas sem. Igen, bólintott a felügyelő, pontosan tudott apja egészségi állapotáról. Ó, ez sok mindent megmagyaráz. Talán az a véletlen, hogy apjának Rex volt a keresztneve, meg az a régi história ügy. Együttesen idézte Lance eszébe a gyerek versikét. Építsük fel egy tébolyót szerkezetet, gondolta, és mindenkinek eszébe jut majd a McKenzie-ék bosszúja. Aztán elteszi lábalól Adélét is, és a cégnek megmarad a 100 000 fontja. Csak hogy kell egy harmadik szereplő is, a kis cseléd, aki teregetett a kertben. Én úgy gondolom, talán ez volt az alapja az egész gonosz tervnek. Ártatlan bűntárs, akit elnémíthat, mielőtt elárulna. És így meg lesz a valóságos alibi az első gyilkosság idejére. A többi már könnyű volt. Valamivel 5 óra előtt tért ide az állomásról, éppen amikor Gladys bevitte a hajba a második tálcát. Lesz az oldalajtóhoz a sont. Megpillantotta a lányt, és intett neki. Odakint megfojtotta, és a holttestet hátravitte az udvarba, a ruhaszárító kötélhez. Az egész nem telt többe 3-4 percnél. Azután becsöngetett az előső ajtón, beengedték, és szépen beuzsonnázott a családdal. Uzsonna után felment Ramsbottom kisasszonyhoz. Amikor lejött, belopózott a szalomba, és ott egyedül találta Adélét, aki épp a teáját itta. Lesz letelepedett mellé a kanapéra, és beszélgetés közben belecsempészte a ciánt a teájába. Nem lehetett nehéz. Fehér az is, mint a cukor. Talán a cukortartó felé nyúlt, kivett egy kocka cukrot, és úgy tett, mintha Adél a csészéjébe pottyantaná. Talán felnevetett, és azt mondta, nézd csak, megédesítem az életedet. Adéla nem bánta, felkeverte, megitta. Könnyű volt, csak vakmerőség kellett hozzá. Igen, Lance vakmerő fickó. Igen, szólalt meg elgondolkodva Nili felügyelő. Elméletileg lehetséges. Csak azt nem tudom. Nem, ezt sehogyan sem értem, Miss Marple, hogy mit nyert Lancelot Fortescue az egészen. Ha a cég valóban csak úgy maradhatott fent, ha Mr. Fortescue távozik, vajon Lance része megérte a 3 gyilkosságot? Nem hiszem. Nem, ezt sehogy sem hiszem. Ez valóban meggondolkodtató, ismerte el Miss Marple. De persze, tétovázott, a felügyelőre pillantott. Én olyan járatlan vagyok az efféle pénzügyi dolgokban, de vajon az a fekete rigó bánya csak ugyan egészen értéketlen? Neely eltűnődött. Agyában különféle információ morzsák képpé illeszkedtek össze. Lesz készségesen átveszi Percival kétes részvényeit. Búcsúzásnál ma Londonban könnyedén odavetette, hogy csapja oda Percival a fekete rigót is a többi vacak tetejébe. Aranybánya. Értéktelen aranybánya. És ha netán mégsem értéktelen, de ez valahogy nem látszott valószínűnek. Az öreg Fortescue alig ha tévedett ilyesmiben, bár persze, az is lehetséges, hogy mostanában újabb feltárást végeztek. Hol is van az a bánya? Lance azt mondta, Nyugat-Afrikában. Igen, de valaki, talán Miss Ramsbottom, mintha azt mondta volna, hogy Kelet-Afrikában van. Lance félrevezetésült mondott Nyugat-Afrikát. Kelet helyett? Ramsbottom kisasszony öreg és feledékeny, de lehet, hogy mégis ő mondta helyesen, nem Lance. Kelet-Afrika. Lance Kelet-Afrikában élt. Talán holmi újabb információt szerzett. És a képbe hirtelen újabb mozaik darabka illeszkedett. A felügyelőnek felrémlett, amint ül a vonaton és a Times-t olvassa. Tanganyikában uránlelőhelyre bukkantak. Tegyük fel, hogy az uránium éppen a hajdani fekete rigó területén van. Ez mindent megmagyarázna. Lance-nek tudomására jutott a dolog, hisz itt volt a helyszínen, és ha valóban urániumot találtak, nos, az felmérhetetlen vagyont jelent. Neely felügyelő sóhajtott. Miss Marple nézett. Mit gondol? Kérdezte szemrehányóan. Hogy fogom én mindezt valaha is bizonyítani? Miss Marple bátorítóan bólogatott, ahogy nagynénik biztatják nagyeszű öccsüket, aki épp most pályázik meg egy ösztöndíjat. Be fogja bizonyítani, jelentette ki Miss Marple. Maga nagyon-nagyon okos felügyelő úr. Láttam én ezt mindjárt. Most már tudja, kiről kell bizonyítékot szereznie. Az üdülőtáborban például nyilván felismerik a fényképét. Ugyancsak nehéz dolog lesz kimagyarázkodnia. Vajon miért nyaralt ott egy hétig Albert Evans néven? Igen, gondolta Neely. Lesz Fortescue okos és gátlástalan, de vakmerő is. Egy kicsivel több kockázatot vállalt a kelleténél. Elkapom, gondolta Nelly. Azután megint feltámadtak kételjei, és Miss Marple-re pillantott. Ez mind csak feltevés. Az. De maga bizonyos benne, nem? Azt hiszem, igen. Ismerem már ezt a fajtát. Az idős hölgy bólintott. Igen, voltak éppen ez számít a legtöbbet. Ezért is vagyok benne én tökéletesen bizonyos. Nelly ráhunyorított. Mert annyira ismeri a bűnözőket? Ó, nem, Pat miatt. Olyan drága teremtés. És ez a fajta csalhatatlanul mindig rosszul választ. Igazából ez hívta fel a figyelmemet Lance-re. Lehet, hogy én is bizonyos vagyok benne, mélázott a felügyelő. Hanem ez még édeskevés. Sok minden szorul itt még magyarázatra. Például, ez a Ruby McKenzie dolog. Esküdni mertem volna, hogy Miss Marple félbeszakította, és tökéletesen igaza is volt, csak épp nem a megfelelő személyre gondolt. Kérdezze meg Mrs. Percy-t. Mrs. Fortescue, mondotta Nelly felügyelő, megtudhatnám, hogy mi volt a leánykori neve? Ó, Jennifer hátrahőkölt. Szemébe riadalom szökött. Nem kell idegeskednie, asszonyom, mondta Nelly. Sokkal jobb megmondani az igazat. Úgy hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, hogy a leánykori neve Rabbi McKenzie. Hogy az én, hogy a leánykori, de hát miért ne lehetne? Hebegte Mrs. Percival Fortescue. Csak ugyan, miért ne lehetne? Hagyta rá nyájasan Nelly felügyelő. Azután hozzátette. Néhány nappal ezelőtt beszéltem az édesanyjával a fenyves szanatóriumban. Borzasztóan haragszik rám, mondta Jennifer. Most már nem is látogatom, mert csak kihoznám a sodrából. Szegény anyuka, annyira imádta aput. És önöket holmi drámai vérbosszú szellemben nevelte? Igen, mondta Jennifer. Állandóan a Bibliára kellett megesküdnünk, hogy nem felejtjük, és hogy egyszer megöljük azt az embert. Persze mihelyt bekerültem a kórházba, és elkezdtem ápolónőt tanulni, már is rájöttem, hogy anyuka lelki egyensúlya nincs egészen rendben. De azért önben is élt a bosszúvágy, Mrs. Fortescue, igaz? Ó, hát persze. Rex Fortescue tulajdonképpen meggyilkolta az apámat. Nem úgy értem, hogy lelőtte, vagy leszúrta, vagy valami, de abban egészen biztos vagyok, hogy sorsára hagyta halálos betegen. És ez tulajdonképpen ugyanaz, hát nem. Erkölcsi szempontból feltétlenül. Hát persze, hogy bosszút akartam állni, mondta Jennifer. Egy barátnőm ápolta Mr. Fortescue fiát, és én rábeszéltem, hogy mondjon fel, és ajánljon engem maga helyett. Igazából nem is tudom, mit akartam csinálni. De azt higgye el, felügyelő úr, hogy soha egyetlen pillanatig sem akartam megölni Mr. Fortescue-t. Olyasmi járt a fejemben, hogy gondatlanul ápolom a fiát, hogy ne gyógyuljon fel a betegségéből. De persze az ember ápolónő akkor képtelen ilyesmire. Őszintén szólva, egyáltalán nem is volt könnyű volt kihúzni a tüdőgyulladásból. Aztán megszeretett és megkérte a kezemet, én meg azt gondoltam, tulajdonképpen ez is van olyan bosszú, mint bármi más. Még sokkal több értelme is van. Mármint hozzámenni Mr. Fortescue idősebb fiához, és így visszaszerezni a pénzt, amivel aput becsapta. Szerintem ennek sokkal több értelme volt. Valóban, bólintott Nelly felügyelő. Azután megkérdezte, ugyebár ön tette azokat a rigókat az íróasztalra, meg a pástétomba. Mrs. Percival elvörösödött. Igen, tudom, iszonyú butaság volt, de Mr. Fortescue előző nap épp szörnyen eldicsekedett, hogyan sikerült meg rászednie valami szerencsétlen balekot, már nem az elsőt, azt mondta. Ó, persze, egészen törvényes úton. Mire én azt gondoltam, hogy rá kéne ijeszteni. És ez sikerült is. Rémesen kiborult. Aztán szorongva hozzáfűzte. De más nem csináltam. Igazán nem, felügyelő úr. Csak nem tételezi fel rólam, hogy meg tudnék gyilkolni valakit. Nelly felügyelő mosolygott. Nem, dehogy. Aztán megkérdezte. Mellesleg, adott ön mostanában pénzt Duff kisasszonynak? Jennifer szája tátva maradt. Honnan tudta? Ó, tudunk mi sok mindent, mondta könnyedén Nelly, magában pedig hozzátette. Amit pedig nem tudunk, azt megsatszoljuk. Jennifer hadarva magyarázkodott. Odaállít elém, és azt mondja, maga kijelentette, hogy ő Rabbi McKenzie. Azt mondta, ha szerzek 500 fontot, meghagyja magát ebben a hitében. És még azt is mondta,
Ha maga tudná, hogy én vagyok Ravi McKenzie, engem gyanúsítana Mr. Fortescue és az anyósom meggyilkolásával. Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam. Fogalma sincs az igazi nevemről. Kénytelen voltam eladni a brilliáns gyűrűmet, meg egy gyönyörű nyakláncot, amit Mr. Fortescue-tól kaptam. Ne aggódjék, Mrs. Percival, nyugtatta Neely felügyelő. Hamarosan visszakapja a pénzét. Neely felügyelő másnap kerített sort újabb beszélgetésére Miss Dove-val. Megkérem Miss Dove, hogy állítson ki egy csekket 500 fontról Mrs. Percival Fortescue javára. És abban az élvezetben részesült, hogy megint egyszer tanulja lehetett, amint Mary Dove-ot elhagyja közmondásos nyugalma. Az az ostoba liba elmondta magának. Igen, a zsarolást szigorúan bünteti a törvény, Miss Dove. Nem volt ez zsarolás, felügyelő úr. Csupán jó szolgálatot tettem Mrs. Percivalnak. Ennyi volt az egész. Nos, kérem azt a csekket, Miss Dove, és maradhatunk ennyiben. Mary Dove elővette csekkönyvét, töltőtollát. Bosszantó, sóhajtott fel. Meglehetősen szűkében vagyok most a pénznek. Új állás után néz? Igen, ez nem bizonyult megfelelőnek. Felettébb kellemetlen. Neely felügyelő értőn bólogatott. Bizony, meglehetősen nehéz helyzetbe került, igaz? Bármelyik pillanatban sor kerülhetett volna rá, hogy lenyomozzuk az előéletét. Mary Dove ismét szokásos higgadt modorában emelintette meg a szemöldökét. Az én előéletem fethetetlen, kedves felügyelő úr. Az bizony, bólogatott kedélyesen Neely felügyelő. Nem is vádoljuk semmivel, Miss Dove. Csak épp feltűnt az a sajátos véletlen, hogy a legutóbbi három helyén, ahol oly makulátlanul ellátta a munkáját, mint egy három hónappal a távozása után betörtek. És a tettesek mindhárom esetben bámulatosan jó információkkal rendelkeztek afelől, hol tartják a házban az értékes szörméket, ékszereket, ezüstöt. Felettébb különös véletlen nem, de vár. Néha véletlen is előfordul, felügyelő úr. Ó, hogy ne, hagyta rá előzékenyen Neely. Előfordul. Csak az a baj, hogyha feltűnő rendszerességgel fordul elő Miss Dove. Egyébként gondolom, az is előfordulhat, hogy találkozunk még. Szívből remélem, felelte Mary Dove, és a világért sem szeretném a személyeskedésnek venni, hogy ez nem fordulhat elő. Miss Marple elegyengette becsomagolt holmiát, bedugdosta gyapjú sájának csücskét is a bőrönbe, azután lecsukta a fedelét. Körülnézett a hálószobájában. Nem, nem maradt itt semmi. Crump feljött a podgyászért. Miss Marple bement a szomszédszobába, hogy elköszönjön Miss Ramsbottontól. Sajnos igen gyatrán viszonoztam a vendégszeretetét, mondotta Miss Marple. Remélem egyszer majd megbocsát nekem. Mindössze ennyi volt Ramsbotton kisasszony válasza. Mintha rendesen most is passziánszt rakott. Kör, bubi, tref, dáma, motyogta. Aztán éles oldalpillantást vetett Miss Marple-re. Ezek szerint megtudta, amit akart. Igen. És nyilván el is mondta ennek a felügyelőnek. De tudja majd bizonyítani? Azt hiszem, igen, mondta Miss Marple. Bizonyára beleterik egy kis időbe. Én nem kérdezek semmit, mondta Miss Ramsbotton. Maga eszes teremtés. Első pillantásra láttam. Nem hibáztatom. A gonoszság gonoszság. A gonosznak bűnhődnie kell. Rossz vér került ebbe a családba. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy nem a mi oldalunkról. Elvira, a húgom, ostoba teremtés volt, semmi több. Kör, bubi, ismételte Ramsbotton kisasszony, és forgatta a lapot. Jóképű fickó, de a szíve gonosz. Igen, tartottam ettől. De hát esendők vagyunk, olykor akaratlanul is megszeretjük a bűnöst. Az a fiú mindig hazudott nekem. Arról, hogy hány órakor ment el tőlem aznap. Nem mondtam ellent, de elgondolkodtam, és azóta is gondolkodom. Csak hogy Elvira fia, nem vit rá a lélek, hogy egy szót is szóljak. No hiába, Jane Marple maga igazságos teremtés, és az igazságnak győznie kell. Hanem az asszonykát sajnálom. Én is, mondta Miss Marple. Pat Fortescue a halban várta, el akart búcsúzni. Hallottam, hogy elutazik, mondta. Hiányozni fog. Ideje mennem, mondta Miss Marple. Elvégeztem, amiért idejöttem. Nem volt nagyon kellemes. De ugye mindennél fontosabb, hogy a gonosz ne diadalmaskodjon. Pet rábámult. Nem értem. Nem kedves, de egyszer talán majd megérti. Ne tekintse tolakodásnak, ha azt tanácsolom, ha valami, akármi elromlik az életében, az lenne a legjobb, ha visszamenne oda, ahol gyermekkorában boldog volt. Menjen vissza Írországba, kedvesem, a lovaihoz, a kutyáihoz. Pat bólintott. Néha azt kívánom, bárcsak meg is tettem volna, amikor Freddy meghalt. De akkor, és a hangja ellágyult, akkor nem találkoztam volna Lance-szel. Miss Marple sóhajtott. Nem maradunk itt, mesélte Pat. Amint rendeződnek a dolgok, visszamegyünk Kelet-Afrikába. Annyira örülök. Isten áldja meg gyermekem, szólott Miss Marple. Nagy lelki erő kell az élethez. Azt hiszem, magában van elegendő. Megveregette a fiatalasszony kezét, azután kiment a házból. Már várta a taxi. Miss Marple későn érkezett haza. Kitty, a Szent Ágnes intézet legújabb terméke nyitott ajtót, és sugárzó ábrázattal üdvözölte az idős hölgyet. Heringet készítettem vacsorára, kisasszony. Jaj, de jó, hogy megtetszett jönni. Majd meglátja, milyen szép rend van a házban. Szabályos tavaszi nagy takarítást csináltam. Derék dolog, Kitty. Igazán örülök, hogy hazaértem. 6 pókhálót számolt meg Miss Marple a függönytartón. Ezek a lányok soha fel nem néznének. De szólni persze nem szólt. A leveleket betettem az asztalra, kisasszony. Az egyik soká kerengett. Elvitték előbb Szent Mídmídbe, onnan irányították ide Szent Méri Mídbe. Nem is csodálom, olyan macskakaparással címezte valaki. Még jó, hogy egyáltalán ideért az a levél. Miss Marple szemügyre vette postáját. A tévelgő levél feküdt a halom tetején. Miss Marple emlékezetében megpendült egy húr a maszatos macskakaparás láttán. Feltépte a borítékot. Kedves kisasszony! Remélem nem zavarom soraimmal, de bajban vagyok. Nem tudom, mit csináljak, és azért bátorkodtam terhelni. Én igazán nem akartam semmi rosszat, és az újságokban biztosan látta a kisasszony, hogy gyilkosságról írnak. De tessék elhinni, igazán nem én csináltam. Én igazán soha ilyen gonoszságot nem tennék, és tudom tiszta szívemből, hogy ő se. Mármint Albert. Én ezt most bajosan tudom leírni, de az úgy volt, hogy a nyáron ismerkedtünk meg, és úgy volt, hogy megesküszünk, de Bertet kinullázták, és igazságot kellett neki szerezni, mert ez a Mr. Fortescue, aki meghalt, kitúrta a jogos részéből. És Mr. Fortescue mindent tagadott, és persze mindenki az ő szavát hitte, és nem amit Bert mondott, mert ő gazdag, és Bert szegény. De van egy barátja Bertnek, aki olyan helyen dolgozik, ahol ezeket az újfajta szereket meg szérumokat csinálják. Igazságszérum. Már biztosan tetszett róla az újságokban olvasni. Aki beveszi, muszáj neki az igazat mondani, ha tetszik, ha nem. Bert úgy volt, hogy elmegy Mr. Fortescue-hoz az irodájába. November 5-én, és visz magával egy ügyvédet, és én nekem aznap kellett mindenképpen az úrnak beadni a szert reggelire, és akkor éppen jókor lesz, mire odaérnek, és mindent be fog vallani, és muszáj lesz neki megmondani az igazat, és Bertnek visszadni, ami jár neki. És én be is tettem a narancsdzsembe, de az úr meghalt, és én nem tudom, nem-e túl erős volt ez a szer, de nem mert Bert tehet róla, akkor sem mert Bert ilyet soha nem lenne képes tenni. De a rendőrségnek nem mondhatom el, mert akkor azt hinnék, hogy Bert szándékosan tette, és én tudom, hogy nem. Jaj, kérem, kisasszony, én nem tudom, mit tegyek, mit mondjak, tele a ház rendőrséggel, és borzasztó folyton kérdeznek, és olyan szigorúan néznek, és én nem is tudom, mit tegyek, és Bertről meg nem tudok. Kérem, kisasszony, nem szeretném terhelni, de kisasszonyra biztosan hallgatnak, és mindig olyan jó volt én hozzám, és én igazán nem akartam semmi rosszat, és Bert se. Segítsen minélkünk valahogyan. Igaz tisztelettel, Gladys Martin. Utóirat. Itt küldök egy fotografiát Bertről, meg rólam. Az egyik fiú vett el az üdülőtáborban, és nekem adta. Bert nem is tudja, hogy van képem róla, mert utálja, ha fotografálják. De ugye látja, kisasszony, hogy milyen helyes fiú. Miss Marple összeszorította ajkát, úgy merett a fényképre. A képen álló pár egymásra nézett. Miss Marple tekintete Gladys szánalmas, odaadó, eltátott szájú ábrázatáról a másik arcra vándorolt. Barna bőrű, csinos, mosolygó férfi volt. Lance Fortescue. Mintha lángbetűkkel írták volna a falra a szánalmas levél utolsó mondatát. Ugye látja, kisasszony, hogy milyen helyes fiú. Könyv szökött Miss Marple szemébe. A szánalom haragnak adta át a helyét. Harag égett szívében a könyörtelen gyilkos iránt. Azután háttérbe szorult ez az érzelem is, és az idős hölgy lelkét diadalmámor fogta el. Olyasfajta diadal, amit a szakember érez, amikor egy álkapos töredékéből, meg egy pár fokból sikerült rekonstruálnia egy réges-régen kihalt ősállatot. Vége.